Mai órán a Fourier transformációval, a spektrummal foglalkozunk, és egy gyakorlati problémán keresztül szeretném mindinkább szemléletessé tenni a spektrumnak a jelentését, tartalmát, fizikai tartalmát, és hát persze ugye magának a Fourier transformációnak a lényegét. Egy demonstrációnk is lesz, közben ez ki fog épülni. Figyeljenek majd én rám, és ők szépen addig közel felépítik ezt a demonstrációt. Közben a videófelvétel kapcsán fölmerült, hogy a kollega kérte, hogy tarthatjuk-e egybe a két előadást. Igen, köszönöm szépen. Akkor elkezdjük. Tehát Fourier transformáció. És spektrum. Ugye ezekről esett szó a múlt órán, és akkor egy pici kis ismétléssel definiálom újra. Hogyan állítható elő az XT jel a spektrumból, tehát az inverse Fourier transformációt, ahol XJ omega az XT jelnek a spektruma, ez tehát az inverse Fourier transformáció, és a spektrum nagyon hasonló, szimmetrikus módon ezen integrál segítségével állítható elő. Már a múlt órán próbálkoztunk azzal, hogy némi szemléletet adjunk, és megállapítottuk azt, hogy sőt, hát tulajdonképpen ezt ki is számoltuk, hogy a Dirac impulzusnak a Fourier transformátja az a konstans egy tisztán valós. Általában a spektrum az komplex, de ennek a függvénynek, ezek szerint ez egy páros függvény, hiszen megnéztük azt, hogy páros függvénynek tisztán, illetve függvénynek nem függvény, de páros. Még azért, hogy tovább érzékeltessük ezt a spektrum jelentését, még szeretnék megmutatni egy-két ilyen jellegzetes alakot. A másik legyen az XT1. Érezzük, hogy nagyon szimmetrikus az oda és a vissza transformáció, tehát hogyha Diracból egy lett, akkor egyből Diracnak kell lenni, független attól, hogy melyik féltéren van. Másrészt azt is érezzük, hogy mivel a spektrum azt mutatja meg, hogy különböző frekvenciájú komponensek milyen amplitúdóval és fázissal szerepelnek a jelben, ezért hát egy konstans egy az nem lehet más képileg, ennek a spektruma, hát a fázisát nem tudom most így ábrázolni, meg kitalálni sem föltétlen, bár erősen gyanús, hogy páros függvényről van szó. Szóval ennek nincs más komponense, mint a nulla frekvenciás komponense, egyfajta offsetje van neki, tehát nyilvánvalóan itt majd egy Dirac fog szerepelni. És ez a Dirac omega. Már csak az a kérdés, hogy ennek a Dirac omegának mekkora az amplitúdója. Hát ezt meg tudjuk határozni, ugyanis ha ennek veszem az inverse Fourier transformátját, akkor vissza kell kapjam az egyet. Tehát az egy egyenlő az inverse Fourier transformált valami konstansszor, legyen ez C-szer Dirac omega. Behelyettesítvén a képletbe, C-szer Dirac omega E a plusz J omega T D omega. Itt ugyanaz igaz, mint amit a múlt órán ezen transformáció kapcsán elvégeztünk. Tehát itt a Dirac az egy mintavevője lesz az E-adnak, méghozzá az omega egyenlő nulla pontban. Tehát ennek az értéke ez egyenlő 1 per 2pi C-szer. És hát akkor ennek az értéke ugye E-ad J nulla, tehát szorozva egyel, vagyis ez az eredmény. Viszont látjuk, hogy ennek egyenlőnek kellene lennie egyel, és ebből az következik, hogy a C az egyenlő 2π-vel, vagyis most már tudjuk, hogy a konstans egynek 2π-szer Dirac. A mai előadás szempontjából fontos még újra elővennünk a modulációs tételt. A modulációs tétel levezettük a múlt órán. Az azt mondta, hogy ha xt szer e ad plusz j omega 0 t-nek vesszük a spektrumát, akkor az egyenlő az eredeti XT jelhez tartozó spektrum eltolva omega 0 frekvenciával. Tehát minden marad, csak ugye ez a függvénytranszformáció omega nullal történő eltolás. Akkor nézzük meg, hogy mivel egyenlő a koszinusz omega null t-nek a transformátja, a Fourier transformátja. Tudjuk az Euler formulából, hogy ez egyenlő E ad plusz J omega 0 T plusz E ad minusz J omega 0 T per 2. Tehát akkor ebből számunkra az következik, hogy az XT az most egy konstans, az 1 2-ed, és akkor az eltolás pedig ugye itt látható, vagyis ezt a kettes ki is írom, az E ad J omega 0 T, az ugye az egyszer, és az egynek tudjuk a spektrumát, már kiszámoltuk, 2π Dirac omega, vagyis ez egyenlő a 2π Dirac omega, Dirac omega plusz omega, elnézést, omega minusz omega null, ez a plusz omega null a szorzásnál, a másik tagnál pedig ugye minusz j omega nullal, tehát az pedig így adódik. Hát, hogyha tetszik, akkor ugye itt egyszerűsíthetünk kettővel, és írhatjuk úgy a spektrumát, hogy pi-szer Dirac omega plusz omega 0 plusz pi-szer Dirac omega minusz omega 0, és érdemes is rögtön felrajzolnunk ezt a spektrumot. mínuszom meg a null, pluszom meg a null. És ez a spektrum tehát értelemszerűen csak ott tartalmaz komponenst, ahol a színuszos jel komponens tartalmazott, tehát ennek egyetlen egy komponense volt, hogy ez a koszinusz omega 0 t, tehát csak az omega 0-ban tartalmaz, és ott az amplitúdója az megegyezik, tehát ennek is, és ennek is pi amplitúdója van, és ugye megint ugye látjuk, hogy ez azt jelenti, hogy van két félhosszúságú forgó, omega nullal forgó vektorunk, és ennek az eredője, ez éppen valós, és ugye ez lesz a koszinusz. És végül az utolsó tétel, amit, vagy inkább jelnek a spektrum, amit szeretnék megmutatni, az az XT-szer koszinusz omega 0T-nek a spektruma. Hát most annyi különbség lesz csak, hogy ugye ennek a XT most nem egy, hanem ténylegesen XT, tehát ez a spektrum, aláírom, ez a spektrum, ez egyenlő lesz az X J omega minusz omega 0 plusz X J omega plusz omega 0-al. Ez utóbbit még érdemes kirajzolni. Most már ilyen. Mert úgy nézett ki, hogyha felveszek egy XT-nek a spektrumát, tehát az XJ omega, és tételezzük fel, most bármit rajzolhatnék, tehát valamit muszáj rajzolnom, tételezzük fel, hogy az ilyen volt. Akkor a koszinusszal történő szorzás után legyen ennek x null a nullában felvett értéke. Szóval, ha megszorozzuk koszinusszal, akkor ez ketté fog esni. És amit itt elfelejtem felírni, hogy ez itt egykettedes szorzó tényezővel van, tehát ugyanaz marad az alak, de az amplitúdója az a felére esik, tehát ez a modulált eset. Vagyis maga egy koszinusz omega nullal történő szorzás az annyit tesz, hogy az a mintázat, ami itt van, mint egy nyomda, ide ráteszem, és utána jobbra-balra lenyomdázom omega null frekvenciával, csak az amplitúdója az egykettedre esik. Most már átérhetünk a mai szemléleti részünkre, vagyis azzal fogunk foglalkozni, hogy moduláció. Ugye ez a modulációs tétellel próbálkoztam itt eddig. Tehát a mai fő témánk a moduláció. A modulációnál két alapvető részre fogunk bontani. Az egyik rész az tipikusan a folytonos idejű jeleknek az átvitelét fogja jelenteni, tehát egy ilyen folytonos idejű XT jellegű jeleknek az átvitelével foglalkozik. És ezt a részt úgy hívják, hogy analóg. A másik rész az tulajdonképpen számok átvitelével foglalkozik. A mi esetünkben mondhatjuk azt, hogy esetleg diszkrét idejű jelsorozatnak az értékeit kívánja átvinni. Ezt a fajta modulációt, ezt digitális modulációnak hívják, utalva arra, hogy digiteket, számokat kívánunk átvinni. A minőség szempontjából, amikor egy folytonos idejű jelet akarok átvinni, például egy mikrofonnak a jelét, akkor a legfontosabb szempont az, hogy alakhű legyen az átvitel, tehát itt az alakhűség lesz fontos, itt pedig amikor számokat viszek át, akkor a tévesztés, a számok eltévesztése a szám tévesztés lesz a hiba. Tehát azt szeretnénk, hogy minél kisebb legyen a tévesztésnek a valószínűsége. Először foglalkozzunk az analóg résszel. Erre felrajzolok maguknak egy modellt. Tehát ez a folytonos idejű. Legyen egy forrás, amely forrás SMT jelet állítja elő, folytonos idejű jel, egy mikrofonnak a jele. Ez a forrás rákerül majd egy úgynevezett modulátorra, amely modulátor koszinusz omega VT. Tehát eddig omega nullt írtunk, de most V-t írok, majd megmondom, hogy mi ennek az oka, a V minek a rövidítése lesz. Ezután rákerül valamiféle csatornára. A csatorna az olyan, az egy átviteli közeg. Ez lehet egy kábel, de lehet akár a szabadtér is. Az, ami rákerült, azt ST-vel jelölöm. És a másik oldalán a kábelnek SVT, tehát a VET jelen van, és innentől kezdve inverzben elvégzelem ugyanazt a műveletet, tehát a moduláció helyett demodulációt fog alkalmazni. Itt SD, mint demodulált jel lesz, és a felhasználó megkapja ezt a jelet. Tehát én azt szeretném elérni, hogy a felhasználó által kapott jel az minél inkább megegyezzen azzal a jellel, amit elindítottunk ezen a láncon. Tehát itt az alakhűség lenne az. Az alakhűség azt jelenti, hogy lehet az amplitúdója kisebb vagy nagyobb. Lehet, hogy más késleltetődik. Nem lehet, biztos, hogy késleltetődni fog. Tehát késleltetés szenved. Ezt a kettő művel, ezt a két változás, ezt megengedi az alakhűség, mert hogy olyan, mint amikor az ember elővesz egy CD-t és meghallgat egy zeneszámot. Ugye mit várok el a CD-től? Nem várom el, hogy ugyanolyan hangosan szóljon, mint a zenekarnál. Egyébként is melyik pontban ott. De hát, hogyha tetszik, akkor beállítom magamnak olyan hangerőre. De azt már biztosan nem várhatom el, hogy ugyanakkor szóljon. Mert akkor szól, amikor éppen be akarom hallgatni. Tehát ettől még érezzük, hogy alakhű. Hát akkor nézzük meg ezt a rendszerünket, próbáljuk meg ezt leírni, és veszünk egy általános esetet, és az az általános eset a következő. Ilyen formában szeretném, keresem a megoldást, tehát ez a modulált jel egy valamiféle amplitúdó, de itt megengedem, hogy ez az amplitúdó ez időben változhasson, tehát ez egy fontos dolog, hogy itt ezt, ezért jelölöm is, hogy ez az amplitúdó időben változhat. Koszinusz omega VT, és lesz egy fázis, fi T, amit még itt alkalmazok. Miért is kellett nekem ilyen szempontból ezt megcsinálni? Azért fogom ezt megtenni két okból. Az egyik ok az, hogy ugye látjuk, hogy fölteszem majd egy ilyen frekvenciára, és azért V az indexe, mert ezt vívő frekvencián, majd ez a frekvencia fogja hordozni ezt a jelet. Tehát az eredeti jel az mondjuk így nézett ki, de ez az eredeti jel spektrálisan, de ezt én most csak a pozitív frekvenciákat rajzolva, ezt én omega vívőig felviszem, és azért teszem, két oka van. Az egyik ok, azt szeretném, hogy egy csatornán, mondjuk egy darab kábelen, ne csak egy telefonvonalat lehessen átvinni. Vagy másképp megfogalmazva, egy szabad terünk van, és ebben a szabad térben most meg annyi rádióadást képesek maguk hallgatni, hogy lehet az, hogy ezek nem akadnak össze. Hát úgy lehet majd, hogy a különböző rádióadásokat, a műsorszórás különböző csatornáit, az különböző vívőre teszik fel, és majd nem akadnak össze. Tehát ezért választok ilyen alakot. A moduláció ennek megfelelően két helyen tud megvalósítani. Tehát, hogy hova tudom én elrejteni azt az SMT-t? El tudom rejteni az amplitúdóban. Tehát valami módon az amplitúdója függ ennek a nagyfrekvenciás, viszonylag nagyfrekvenciás jelnek, függ a moduláló jeltől. Ezt hívják AM-nek, mint amplitúdomoduláció. A másik lehetőség, ugye itt látszik, hogy a szögbe a névleges, a szép egyenletesen forgó frekvenciát kicsit perturbáljuk, és ezt a szögbe rejtjük el a moduláló jelet. Ez szemléletileg kétféleképpen lehetséges. Az egyiket úgy hívják, hogy PM, ez a fázis moduláció, a másik a jól ismert FM. Ugye most itt a rádió műsor szórásban az AM és az FM terjedt el nekünk, de majd látnak más lehetőségeket is. Foglalkozzunk először az AM-mel, megnézzük, hogy hogy működik ez, és utána végzünk egy élő demonstrációt is. Tehát amplitúdó moduláció. Először azt nézzük meg, hogy lehetséges-e, ugye én azt állítottam, hogy ha abból kiindulok, akkor ilyeténképpen fog kinézni az amplitúdó moduláció. Lesz ez az AT, amiben elrejtem a mikrofonnak a jelét. És mivel nem akarok szögmodulációt csinálni, ezért a fitében nem rejtek el semmit. Ha nem rejtek el semmit, akkor az konstans. Ha az konstans, akkor legyen nulla. Miért zavarjon bennünket? Tehát ezen alakban keresem a megoldást. Szóval azt akarom megnézni, hogy egyáltalában működik ez a rendszer, és hogy működik-e a rendszer, lehetséges-e az, hogy én ezt fölteszem valami rádiófrekvenciára, majd utána visszajövök, és nem történt torzítás. Hát vizsgáljuk ezt meg. Az állítás a következő. Az állítás az, hogy ha ezt a AT-t megszorozzuk, ez egy szorzás lenne, megszorozzuk koszinusz omega VT-vel, akkor járunk itt. Ugye itt van tehát az S AMT, és hogyha ezt megszorozzuk még egyszer koszinusz omega VT-vel, akkor, és még majd csinálni kell valamit, ezt majd kitöltöm, hogy mit kell még itt csinálni, akkor lényegében ez a A demodulált, ez igen hasonlatos lesz az eredetihez. Vizsgáljuk meg ezt a problémát időtartományban, vagyis ez a demodulált T ezek szerint egyenlő AT-szer koszinusz omega VT szorozva koszinusz omega VT. És majd mit kell csinálni vele valamit? Ha ezt tovább írjuk, az ismert trigonometrikus azonosság, ugye koszinusz alfászor koszinusz béta, vagy éppen koszinusz négyzet alfa, amelyik éppen szimpatikus. Maradjunk a koszinusz alfaszor koszinusz béta, mert az többször kelleni fog a mai napon. Ezt külön segédletként itt kiírom, tehát a koszinusz alfászor koszinusz béta, ugye 1-2-szer koszinusz alfa plusz béta plusz 1-2-szer koszinusz alfa minusz béta. Tehát ez egyenlő lesz, az itt látható kifejezés. 1-2-szer koszinusz, előre veszem az alfa minusz bétát, tehát 1-2-szer ászor t-szer koszinusz nulla, és 1-2-szer ászor t-szer koszinusz 2 omega vivő t. Akkor most már látjuk, hogy mit is kell annak a doboznak csinálni, hiszen a koszinusz nulla az 1, akkor itt ugye ez egy 1-2-ed, tehát jó lenne, hogyha ez a doboz egy részt szorozna 2-vel, egy kettes szorzás az jól jönne, hogyha tudna ilyet. Másrészt jó lenne, hogyha a második tagtól megszabadítana bennünket. Tehát ettől is szeretnénk megszabadulni. Ezt úgy fogjuk majd nevezni, hogy alul áteresztő szűrő. Ez egyébként egy normál lineáris hálózat átíteli karakterisztikával, de az átíteli karakterisztikája olyan jellegű, hogy ezen kis frekvenciás komponenst ezt átereszti, és ezen nagy frekvenciás komponens pedig nem ereszti át. Ezt a frekvencia tartománybeli leírásnál azonnal látni fogják, hogy mi a helyzet. Tehát így néz ki a modellünk, és nézzük most ugyanezt meg frekvencia tartományban. Frekvencia tartományban frekvenciatartomány. Elindulunk, és ugye ki kell számolni, elindulunk AT-ből, és ebből ugye vesszük az AT-szer koszinusz omega VT-t, és utána az AT-szer koszinusz omega VT-szer koszinusz omega VT-t. Hát induljunk el, az AT-nek a transformátja AJ omega. Tudjuk a modulációs tételből, az órá elé meg is mutattam, hogy ez itt nem lesz más, mint 1/2 A J omega minusz omega vívő plusz 1/2 A J omega plusz omega vívő. És a következő, az még egyszer meg kellene csinálni ezt a transformációt, tehát jobbra-balra el kellene tolni omegával, de inkább megcsinálom grafikusan, és akkor utána már látjuk a komponenseket. Egyébként is látjuk, de szemléletesebb, hogyha grafikusan megmutatom. Tehát azt mondtam, hogy a moduláció az a nyomdázásnak a tudománya, és elindulunk az AJ omegából, és ez teljesen most egy általános esetet jelent, A0. Mivel valós jel volt az AT, ezért a spektruma abszolút értéke az páros, tehát hogy egy, vagyis egy egyenlő szárú háromszög próbál lenni. Amikor végrehajtottuk a modulációt, akkor ugyanez a jelalak, mínusz omega v és plusz omega v-re átnyomdázódik, tehát fogom és ide nyomdázom, és balra is. Ekkor azonban az amplitúdója, tehát ugye ez a S A M J omega abszolút érték, ekkor az amplitúdója leesik a felére. De a szélessége ugyanaz, tehát egy kicsikét ugye behorpadt, ennyi transformáció történt. Ha megszoroztuk volna a kettővel, akkor még az sem. És akkor most még egyszer megszorozzuk. Még egyszer megszorozzuk, ugyanezzel az omega v-vel. És ez lesz majd valahol a demodulált Tehát felrajzolom az érdekes pontokat. Omega V 2, omega V, mínusz omega V, és mínusz kétszer omega V. És kezdjük el a nyomdázást. Most ezzel a teljes mintával kell nyomdázni, balra is omega V-vel, és jobbra is omega V-vel. Hogyha kezdek először jobbra. Ugye jobbra omega V-vel ezt átnyomdázva ide kerülök. De ne felejtsük el, hogy ennek már most egy negyed lesz az amplitúdója, egy negyed A0. Ezt az omega V-t lévő komponest jobbra nyomdázva ide kerülök, és szintén egy negyed lesz az amplitúdója. Ez volt a jobbra nyomdázás. Nyomdázunk balra is, tehát ezt fogom és balra nyomdázom. Ebből lesz itt egy negyed A0, és ebből pedig itt lesz egy negyed A0. Tehát azt látjuk, hogy középen két darab egy negyed van, tehát igazából itt középen már két negyed, tehát az A0 per 2 található. Ha azt szeretném, hogy ne legyen torzulás, akkor ennek a kettőnek egyformának kéne lenni. A következő eltérés van, az amplitúdója A0 per 2 volt, tehát kell az a bizonyos kétszeres szorzás. Bármint mondtam, ez nem torzítás, ez egy alakhűség, de hozzuk teljesen helyre. Viszont ami nagyon zavar bennünket, az az, hogy van egy kétszeres frekvenciás komponens, ugye itt látszik szépen a kétszeres frekvenciás komponens, na ez nem kéne. És ezért ezt szeretnénk kiszűrni. Erre a következőt tesszük. Alkalmazunk egy olyan hálózatot, amit ugye aluláteresztő szűrőnek hívtam itt, amely nem ereszti át ezen komponenseket, tehát itt nulla, és hát itt meg valahogy áteresztő jelleget mutat. Mondjuk ez. Lehetne egy kicsikét keskenyebb, adott esetben lehetne szélesebb, mindegy. Az a lényeg, hogy ez teljes egészében átereszti a számunkra a hasznosat, ez pedig nem. És most már, ami maradt, az a kiindulás. Tehát láthatjuk azt, hogy ezzel a rendszerrel képesek voltunk föltenni valamilyen frekvenciára, és utána vissza is tudtuk hozni, tehát működik, és láttuk, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, hogy először, ugye ez a modulációs szakasz, először megszorozzuk koszinusszal, és utána a demodulációs szakaszban pedig szintén megszorozzuk ugyanazzal a koszinusszal, de még egy bizonyos átviteli karakterisztikát, aminek nevet is adtunk, aluláteresztő szűrő, low pass filter, ugye ez lett, ami ide került. Tehát kis frekvencián átereszt, nagy frekvencián nem. A mi fülünk is ilyen, ugye kis idézőjelben kis frekvencián, ugye szépen hallunk, és hát úgy 20 kHz fölött már nem annyira kortól függ, hogy ki mennyire nem hall, akkor előre haladtával a nagyobb frekvenciás komponenseket egyre kevésbé hallja az ember. No hát ez volt a módszer, és akkor mindjárt még egy arra vonatkozólag, hogy is osztom én meg ezek után több felhasználó között, több rádióadó között ezt az egy darab csatornát, erre egy pici ábra, és utána demonstrálunk. Csak kettőre fogom megmutatni, de akár meddig tovább vihetik, azért, hogy gyorsabban haladjak. Tehát az elv a következő, van nekem A1J omega, ez egy mikrofonnak a jele, és mondjuk így néz ki a spektruma. Ez a másik is egy mikrofon jele, és hát lényegéből adódóan A2J omega az ő spektruma is. Igen, hasonlatosan néz ki. Hát nyilván nem ugyanaz, mert egyik ezt beszéli, másik meg azt beszéli. Fogom és megvalósítom ezzel is a modulációt, és ezzel is. Tehát ezt megszorzom koszinusz omega, és ő volt az egyes, tehát a vívő egyes tével. A másikat pedig megszorzom koszinusz omega vívő kettes tével. Ezzel előállt a modulált jel, amit ráhelyezhetek a csatornára. Legyen ez most egy kábel. Összeadom a két jelet, és ráhelyezem egy kábelre. Ugye ez ott a csatornám. Innentől kezdve megpróbálok szimmetrikusan visszajönni. Ugye itt volt a modulációs rész, meg kell valósítanom a demodulációs. Először is szét akarom választani a két jelet. Tehát ez a szumma mínusz egy, ez a szétosztó, az összeadásnak, ugye az összeszedésnek a szétszórás a inverze. Persze mind a két portján ott van az egyes adás is, és a kettes adás is. De tudom, hogy ha ezt megszorzom az egyeshez tartozó, ez pedig a ketteshez tartozó frekvenciával, és utána alkalmazom azt a kettes szorzót és aluláteresztő szűrőt. Ezek lényegében azonos aluláteresztő szűrők. Akkor itt vissza kell, hogy kapjam az A1J omegát, vagyis az A1T-t, itt pedig az A2J omegát, vagyis az A2T-t. Nézzük ezt spektrálisan, mi történt. Spektrálisan az történik, hogy a szummázásnál ugye van két csatornám. Az egyik csatorna az omega V1, a másik pedig az omega V2, ugye ugyanez mínuszba V1. És ide kerülnek, külön színnel jelölöm, hogy azért meg tudjuk őket különböztetni már itt. Persze nyilván a spektrumban ezek nem. Tehát ez az egyeshez tartozik, ez pedig a ketteshez. Aztán amikor megtörténik a koszinusz omega V1-jel a szorzás, akkor ez a mintázat, ez jobbra is és balra is omega V1-jel történik. Tehát ez ide kerül, igaz, ez a sárga meg elrébb jön egy kicsit. Ez a érték, ugye balra nyomdázás, megint ide kerül. Most nézzük megint a jobbra nyomdázást, ugye ennek lett egy komponense valahol itt is még, és ugye amikor balra nyomdáztam, akkor ennek még lett egy komponense itt. Mi a sárgákkal a helyzet? A sárgákkal az a helyzet, hogy ez jött ide, meg jön ide a sárga, és ez a sárga ide kerül, és ide kerül. Végül is, hogyha az ügyes szűrőt megint alkalmazzuk, mi szerint egy ilyen karakterisztikájú szűrőt helyezünk el, akkor ebben csak az egyes csatorna van. Ugyanezt megtehetjük a másikra is. Tehát így ez a struktúra, ez összefűzte egy kábelre a két jelet, majd ennek az inverse struktúrája pedig szétszeri. Ugyanez a helyzet a szabadtérnél is, csak ott nem kell összeadó, mert maga a szabadtér összeadja az egyes antennás gerjesztéseket. Természetesen ugye nem kettőt akarunk tenni, hanem 12-t, vagy még többet, tehát csak nyilván nem akarom azt felrajzolni. Tehát ezt nézzük akkor meg, és ez az amplitúdó modulációnál, tehát látjuk, hogy ez működik. Most már csak az a kérdés, hogy az AT-be hogyan foglaljuk bele az SMT-t, a mikrofonunknak a jelét, ezt beszeretnénk foglalni AT-be, majd utána egyértelműen ki is szeretnénk belőle szedni. Hiszen az AT átment, hogyha egyértelműen bele tudjuk az elején tenni az AT-be, utána pedig ki tudjuk szedni, akkor minden rendben. Ez, hogy ez a befoglalás, ez határozza meg a típusokat. Mi megnézzük először az AM-DSB-t. Az AM-DSB-nek a rövidítése, az AM az az amplitúdó moduláció, a DSB az meg a double sideband. És mindjárt kiderül, hogy miért is. Ebben az esetben vegyünk most fel egy, tehát az AT így néz ki. Egy konstans plusz az SMT. Tehát majdnem tökéletesen a mikrofonunk jelét visszük, de egy konstanssal megemeljük. És ezek szerint ez az AM-DSB időtartománybeli jel a következő. Az AT-t meg kell szorozni ugye a koszinusz omega VT-vel, tehát az UV-szer koszinusz omega VT, illetve meg kell szorozni ezzel az SMT-vel. Tehát SMT-szer koszinusz omega VT. Az SMT jelünket most választjuk egy konkrét jelre, hogy fel tudjuk rajzolni a problémát, és az SMT, ez legyen egy egyszerű szinuszos jel, mindjárt megadom a frekvenciáját. Tehát ez a jelünk, egy konstans frekvenciájú jel. Az amplitúdója is legyen konstans, UM szer koszinusz omega MT. Tehát például az omega M 1 kHz, a vívő meg mondjuk 540 kHz, mint hogy a Kossuth rádió. És akkor most írjuk fel a jelünket, tehát ez a DSB jel, ezek szerint UV szer koszinusz omega VT plusz, ugye ott volt, hogy a koszinusz omega MT szorozva koszinusz omega VT-vel, koszinusz alfászor koszinusz béta, tehát megint az összeg és a szögnek, tehát UM per 2 koszinusz alfa minusz béta, vagyis koszinusz omega vívő minusz omega M szer T plusz UM per 2 koszinusz omega vívő plusz omega MT. Hát így néz ki a jelünk, és akkor nézzük meg, hogy honnan indultunk. Ugye indultunk egy olyan AT-ből, amely AT tartalmazott egy első körben fölöslegesen, nem is értjük miért van ott, tartalmazott egy olyan komponenst, ami ugye az UV plusz SMT, tehát egy konstans volt, ennek az értéke, ugye a spektruma, az a két pi-szer az amplitúdó UV Dirac omega, és tartalmaz két hasznos komponenst, a moduláló jelet, ennek az amplitúdója viszont pi-szer UM per 2, és hát itt a Dirac omega minusz omega M, a másik oldalon pedig plusz. Tehát ugye ez a frekvencia omega M minusz omega M. Tehát most az a háromszög, amiről korábban beszéltem, most éppen ezt jelenti. Amikor ezt felteszem vívő frekvenciára, akkor ez nyomdázódik tovább, jobbra és balra, legyen ez a vívő frekvencia itt, és ugyanez az alak jelenik meg, tehát először lenyomdázom balra, majd jobbra is, csak az amplitúdója az egykettede, tehát az ott lévő amplitúdó egyketted. Ez volt frekvencia tartományban ez, és ezért van az, hogyha megnézzük a komponenseket, akkor ez itt az UV-szer koszinusz omega V, ez az a bizonyos középső rész, a vívő frekvenciás komponens, ő a vívő. Az omega V minusz omega M az itt látható, és hát ugye valós jel, tehát párosan itt látható, ez a úgynevezett felső oldalsáv. Tehát ő a felső, és a másik, ugye a kisebb frekvencia pedig itt látható, ő pedig az alsó oldalsáv. Tehát ez a rendszer a moduláló jelnek az információját az duplán tartalmazza, mert ugye az alsó oldalsávban is benne volt az amplitúdója és a frekvenciája, és a felső oldalsávban is benne volt, tehát dupla akkora helyet foglal el, mint amennyire valójában szükség van. Még ezt időben is megnézzük. Tehát ugyanez időtartományban. Ennek a viszonylag nagy frekvenciás jelnek az amplitúdója a moduláló jel szerint lüktet. És így tovább. Tehát nekem a hasznos jel az itt található. Ennek a hasznos jelnek az átlagértéke az UV. Tehát ez az érték itt, ez az eltolás, ez az offset, ennek a közepe, ez az az UV, amit alkalmaztunk, és ez itt, ha sikerülne valahogy leszedni, ez maga az SMT, csak hát ugye ez az offsettel, ez az UV offsettel, tehát attól az offsettől meg kéne szabadítani, tehát ki kell belőle vonni valahogy azt a UV offsetet. Teljesen fölöslegesnek tűnik ez az eljárás, azért valósították meg, azért vitték át ezt a vívőt, ezt az offsetet, mert nagyon egyszerű ennek a demodulációja, és a kezdeti időszakban nagyon fontos volt, hogy minél olcsóbb legyen a vevőkészülék. Később ezt úgy módosították, hogy az... És a következő ilyen a DS, az AMDSB, de elnyomott vívővel. Ekkor annyi történik, hogy az AT az SMT, tehát úgy egyszerűsödik a következőben, hogy ha ezt itt nem visszük át, akkor két oldalsáv megvan, tehát az a két zöld megvan, de a piros már nincs, ekkor bonyolultabb a vevőkészülék, és végül, amikor még tovább fokozva, minek vigyük át ugyanazt az információt két helyen is, ha elhagyjuk az egyiket, hol az alsót, hol a felsőt, vagy egyébként meghagyjuk mind a kettőt, de az egyikben mondjuk a sztereónak a bal csatornáját, a másikban meg a jobb csatornáját visszük, akkor megint helyet nyerünk. Ezt az utóbbit úgy hívják, hogy SSB single sideband. És akkor attól függően, hogy alsó vagy felső, ugye megkülönböztetik a két értéket. Mutassunk demonstrációt.
Van-e projektor?
Van.
Nem látom projektor.
Hát mindjárt lesz. Mindjárt megjön. Nyilván most melegszik. Dudás Levente kollégám mutatja be, nálunk tanszéken tanársegéd, továbbá, amiről nyilván már találkoztak vele a médiában, a MASZAT teamnek oszlopos tagja, a rádió részt ő készítette. Tiéd a szó, Levente.
Köszönöm szépen. Az oszloszkóp képet nem tudom kirakni projektorra, mert a projektor nem tudom kapni is ezzel a szkóppal. Látni, tehát kellően nagy kapcsolatban nem lehet hallani. Akkor kicsit hangerőt növelek. A lényeg az, hogy oszcilloszkópon fogunk időtartományban különböző amplitúdó modulált jeleket vizsgálni, illetve megnézzük, hogy frekvencián tartományban, vagy a spektrumban hogyan fog ezt kinézni, az viszont itt van a projektoron. Itt kétfajta ábron lesz majd látható. Ami a vízszintes tengelyen szerepel, az a frekvencia tengely. Tehát most ugye azt látjuk, hogy van ott egy olyan felületet center frekvi 433 MHz, az azt jelenti, hogy a középső vonal a deformalizálban az jelent a 433 MHz-et, és a spamban, ahhoz pedig jobb oldalra látható, 10 kHz-es frekvencia tartomány távol, tehát 433 MHz plusz-minusz 5 kHz-es frekvencia tartomány távol most. Ez a két külső része, és nyilván a függőleges mérték amplitúdó lesz, relatív amplitúdó, tehát decibeles érték. A kép alsó részében viszont az úgynevezett ízesés diagram fog látszani. Ez egy olyan grafikon, amely megmutatja, hogy hogyan telik az idő. Ha bekapcsolom az adót, és megjelenik az a bizonyos idő a spektrumban, akkor azért ízesés diagram ő, mert ténylegesen lefelé telik az idő, és megmutatja a spektrumnak a viselkedését időtartományban, a jelnek az intenzitása viszont színekkel lesz fordulva. És én érzékenységet fogok kicsit növelni, hogy legyen mondjuk azért kicsit látványosabb a dolog. Tehát itt én most beállítottam egy adott frekvenciájú színuszos kimeneti jelet, ez semmiféle információt nem tartalmaz egyelőre. Itt az oszcilloszkópon...
Az AT-ben csak a vívő van, az SMT egyelőre tudom.
Így van, nem modulálunk. De gyakorlatilag itt most ezt a 433 MHz-es színűszeret látjuk az oszcilloszkópon, és hát annak megfelelően, hogy a 433 MHz környékén nem lehet a frekvenciával megfelelésre az időben. Ugye ez megjelenik a spektrumban, adott amplitúdóval, és hogy tényleg ne ad legyen, itt a laboron összekötjük a műszereket, szóval én nem kötöttem össze a műszert, megfelelő antennát használom ennek a jelnek az átvitelére, szóval ez melyik vezetés illetve is azért.
De azért fontos, mert ezen a csatornán most még sok mindenki más is dolgozik.
Igen, és szerencsére most nem zavarjuk minket, mert a felvetelhezünk viselőket. Na, akkor most be is kapcsolnám ezt a bizonyos amplitúdó modulációt, ami úgy fog megjelenni az oszcilloszkóp ábrán, hogy hát az a bizonyos jel, színuszos jel, ami a vívő volt, annak az amplitúdója. Az amplitúdóját fogja módosítani. Hát ez az amplitúdó módosítás, mert most 2%-os értékű linián mondhatjuk ilyen, tehát így ebben a sávban, vagy ebben az időablakban nem nagyon látható az a bizonyos modulált jel. De hogyha én megfelelően megválasztom az időablakokat, akkor ugye az láthatóvá válik, ténylegesen annak a bizonyos függőjelnek az amplitúdóját változtatom most jelen esetben színuszosan. Szerintem a szkópon jól látható még messziről is. És ennek megfelelően, mivel a spektrumban, és kicsit megnöveltem ezt a rázódolat, mert a 433 MHz-es videófrekvenciára, ugye látom azt a bizonyos videót, és körülöttem a két oldalságot. Több oldalságot látsz, mert ez a szóval hogy nem tökéletes színűsz. Mert valóban ugye folyésoros felbontás, periódikus jel, annak vannak harmonikusai, ilyen mértékben jó ez.
Az a színűsz egy picit háromszöges, és kerültés válta. Vannak neki magasabb harmonikusai, ezt lehet látni, de olyan decibelben van, tehát a kettő között egy 20 dB-ig, vagy egy 100-szoros feltérés.
Amikor én ezt rádióval veszem, beállítom egy rádió készüléken, ami 433 MHz-en például tudja venni az AM-jelet, akkor ez a bizonyos színuszos jel, amit a szkópon látható, illetve a vívő közképes szimmetrikusan két oldalsávon megjelenik, ez ugye már hallható is. Most nézzük meg, hogy mi a kapcsolat az amplitúdó modulált jelnek a modulációs mélysége, illetve a demodulált jel között. Most az 50%-ról lecsökkentem, alig modulálom a színűszeremet, a oldalsávoknak az amplitúdója csökkent, a hűvője nem változott, és a vevőnek a hangereje ugyebár halkult.
Tehát ugye az UM az csökkent, és halkabb a beszéd, akkor halkabb a demodulált jel is. És látszik az amplitúdója kisebb is az amplitúdója. Tehát helyesen átviszi hangos beszédet hangosnak, akkor beszédet halkabb.
Most növelem a modulációs mélységet, tehát hogy milyen mértékben modulálom a vívőnek az amplitúdóját. És hát, ha közel vagyok a 100%-hoz, ha már nem megyek föl, mert már kicsit torzul a modulátoron, akkor meglehetősen ugye jól érzékelhető az, hogy növekszik a demodulált jelnek a hangere.
Fázismodulációra térjünk át. Ugye, sajnos nincs annyi időnk, hogy ezeket részletesen meg tudjuk nézni, de egy kis szemléletet is azt hiszem, hogy a spektrumnak a jelentőségét azért mégiscsak kiemeli. Tehát a szög moduláció és ebben az esetben ugye az így nézett ki általánosan. Azt mondtuk, hogy ha szögbe, akkor az amplitúdóban nem helyezünk információt, tehát akkor az legyen konstans, ha konstans, akkor legyen ez a konstans UV, és az információ majd itt lesz elhelyezve. Tehát ez azt jelenti, hogy a fázisa fog majd változni a moduláló jel függvényébe, tehát ez az SMT fog a fitére hatni. Két fontos eset van. Az első a fázis moduláció. Itt nagyon egyszerű, mert azt mondjuk, hogy akkor jó, ez a FIT, ez a fázis eltérés, ez legyen egy arányossági tényező, és akkor ez a fázis modulációhoz tartozó arányossági tényező, ez egy valós szám, nem nulla, szorozva a moduláló jellel. Tehát például, hogyha megint az SMT-nk az egyenlő UM-szer koszinusz omega MT-vel, akkor a következő a helyzet. A fázis modulált jelünk így fog kinézni, konstans amplitúdójú, koszinusz omega VT, ez a vívő, és lesz neki egy kis fázis kóvágása, amelyet ez a KM-szer SMT, de akkor be is helyettesítjük KM-szer UM-szer koszinusz omega MT valósítja meg. Ha felrajzoljuk ennek a fazorját, vagyis egy forgó koordinátarendszerbe képzeljük el ezt a jelet, az UV-szer koszinusz omega VT plusz nulla fázis, az mondjuk itt van. Tehát ez lenne nulla fázissal. De a fázis az valamilyen tartományban, tegyük fel, hogy mondjuk ebben a tartományban, plusz-minusz delta, plusz-minusz phi d-vel jelölöm, phi nagy d indexel, ebben mocorog, méghozzá hogyan, hát így koszinusz szerint, tehát fölmegy, lemegy, fölmegy, és itt szépen köröz, és ugye ennek a kitérésnek, hogy mennyire nyílik szét ez a fázis phi d, mint deviáció, mennyire nyílik szét, az függ az amplitúdótól, és hogy milyen gyorsan mocorog, az ugye az omega m-től. Tehát ezt a fidét már is felírhatjuk, hogy ugye a maximális értéke koszinusznak 1, tehát akkor az a kpm szer um lesz. És mondjuk ennyi, ami éppen itt van. Tehát ez a fázis információ fogja hordozni az amplitúdót is, és a jelleg az amplitúdóját is, és a frekvenciáját is. Így nézett ki. A frekvencia moduláció az ennél spektrálisan szemléletesebb, azonban leírás módjában kevésbé, de ezt is megoldjuk azért. A frekvencia modulációnál azt mondjuk, hogy a névleges frekvencia az az omega vívő. És a tényleges frekvencia, hogyha én itt ráteszek egy jelet, a tényleges megjelenő frekvencia az el fog térni a névleges frekvenciától, a vívő frekvenciától, és az eltérés mértéke az legyen arányos a moduláló jellel. Tehát azt mondom, hogy legyen egy frekvencia eltérés, ez egy időfüggvény, ez a frekvencia eltérés, és ez egy arányossági tényező KFM szorozva SMT-vel. Tehát a moduláló jel minél nagyobb, annál nagyobb az eltérés. Ha pozitív, akkor pozitív irányba tér el, hogyha negatív, akkor negatív irányba. Mi ugye általában körfrekvenciában gondolkodunk, tehát akkor ugye ez két piszer KFM SMT, de hát sajnos minket nem az érdekel, hogy mennyi a frekvencia, ez az érdekel, de nem ezt kell beírni az argumentumba, hanem a fi-t kell beírni, de tudjuk, hogy a fázis az pedig nem más, mint a frekvenciának az integrálja, tehát a frekvencia eltérés függvényt, hogyha nullától t-ig integrálom, akkor ugye, hát ez, mi ez az integrálás, hogy tudom mennyi a sebessége, akkor az utat úgy tudom kiszámolni, hogy a sebességet időben integrálom. Tehát itt is tudom mekkora a sebessége, a fázisnak a sebessége, hát akkor azt integrálom időben nullától t-ig. Tehát itt az a szerencsétlen dolog fog kialakulni, hogy egy frekvencia modulált jel a következő képen néz ki. Az omega vívő t az rendben van, és most jön ez az integrál. Ugye az integrál az 2pi kfm szer az smt, de a t-t nem írhatom, ugye egy másik futóváltozó kell, tehát így néz ki. Legyen megint az SMT UM-szer koszinusz omega MT. Akkor az integrál SMT az UM-szer integrál koszinusz omega M alfa D alfa. Ez az érték, ez 1 per omega M a belső függvénye, szer a koszinusznak színusz az integrálja. Vagyis egy FM jel így fog kinézni, az amplitúdója UV, koszinusz omega V T plusz 2pi KFM UM per omega M szer színusz omega moduláló T. Tehát ez a jelünk, és hogyha jó belegondolunk, akkor nem sok különbség van az előzőhöz képest, hiszen ez most tulajdonképpen egy nagy konstans, és ez olyan, mintha egy fázis deviáció lenne, és ténylegesen az is. Tehát ez ugyanúgy fog hullámozni, mint az előző. Ha azonban ugye frekvenciának tekintjük, mert abból indultunk ki, hogy itt a frekvencia arányos, ugye a frekvencia és a fázis között integrált, derivált kapcsolat van, tehát a szépen meg is jelent, és a koszinuszból színusz lett, tehát ugye itt jött be az érdemi változás, hogy a jelnek az integrálja jelenik itt meg. És akkor nézzük meg, hogy mennyi a frekvencia deviancia. A frekvencia devianciát, azt ugye itt lehetne megnézni, a frekvencia eltérés az a KFM-szer S, MT, az SMT az UM-szer koszinusz, annak a maxima UM, tehát akkor KFM-szer. KFM-szer FM-szer UM. Tehát, hogyha itt a frekvencia moduláció esetében én azt tenném, hogy egy nagyon lassú, vízszintesen frekvencia van, tehát ez a vízesés, vízszintesen frekvencia és függőlegesen idő. Hogyha nagyon lassú moduláló jelet alkalmazok, a moduláló jel éppen nulla, és akkor így színuszosan, ahogy ez a moduláló jel megy végig, téríti el a vívőfrekvenciát, és ez a kép, ugye ez az eltérítés kép maga a moduláló jel. Nézzük meg. Ezt a frekvencia modulációt ugye elterjedten használjuk, és hát ugye tudjuk, hogy a műsor szórásban az FM jel, az ezt teszi.
És köszönöm.
Thank you. pár ember.
Ez ugye már most két FSK-jel.
Tehát itt két frekvencia érték, az egyik frekvencia érték az a nullás bithez, a másik frekvencia érték az egyes bithez, és mindig azt a frekvenciát tesszük rá, amely bitet éppen küldjük, és szépen látszik, hogy a spektrumban hol a nullás bithez, hol az egyes bithez, és ha kicsikét dinamikusabban változtatjuk, akkor pedig ugye ömlik át a bit folyam. Tehát a 0-0-hoz tartozik az F1, a 0-1-hez az F2, 1-0, F3, 1-1, F4, és egy ütem alatt két bitet tudunk átvinni. És hát akkor ezt növelhetnénk, ezt az állapotoknak a számát. Ez persze nekünk abba fog kerülni, hogyha a bit szélesség kétszer akkora, akkor az elfoglalt sávszélesség is kétszer akkora lesz. Tehát a rádiócsatornában kétszer akkora területet foglalunk el. Itt most ugye minden igaz, akkor 8 állapot, tehát 3 bitet küldünk egy időtemben. Tehát ezek, amikor a számok, de már sajnos több időnk nincs, hogy ezt folytassuk. Tehát demonstrációképpen, és hogy érezzék át jobban a spektrumnak a jelentőségét, és hogy miért is fontos ez a Fourier transformáció, ezt szerettük volna megmutatni. Köszönjük szépen a figyelmüket!